Sziasztok! Wow, jól látni benneteket. Itt van velünk Martin és Dóri, az ifjú házasok. Wow, Isten hozott titeket. Csak nagyszerű benneteket látni. Nagyon jó együtt lenni. István, hol vagy csak? Oké, István, Veronika, Viki, csak egy, úgy értem, Pistike, Viki, már csak így sorrendben mondom, sorrendben. És aztán múlt héten volt a Dani, Zsófi, Maja, sorrendben. És aztán itt van a Csabi, Gloria, Dorka, sorrendben, és milyen nagyszerű, csak egy olyan Isten olyan családjának része lenni, ahol a generációk keverednek, nem? Csak mindenféle csodálatos emberek, fiatalok, idősebbek, csecsemők, még megszületendők, házasok, egyedülállók, és csak mindez egy hihetetlen sztori, és minden egyes ember mögött egy hihetetlen sztori van. És hihetetlen a mi sztorink is így önmagába, tényleg, hidd el, de még inkább hihetetlen aztán a mi sztorinkba az, ahogy Isten sztoria, Jézus Krisztus sztoria bejött az életünkbe, és találkozott. És csak szeretjük ezt, lubickolunk ebbe, élvezzük ezt, és csak látjuk ennek a nagy-nagy értékét. És erről szeretnénk beszélni ma délután, ennek a értékéről, amink van, sok mindenünk van, de szeretnénk erről, ennek az értékéről is beszélni, és csak kezdjük egy imádsággal. Köszönjük neked, Urunk, hogy az élő gyülekezetedben lehetünk. Köszönjük, hogy ez a gyülekezet, ez a hétfőtől hétfőig, vasárnaptól vasárnapig, szombattól szombatig, csak mindig él. Amikor találkozunk, amikor együtt vagyunk, amikor éppen feladatunkat végezzük valahol, dolgozunk, vagy tanulunk, akkor is csak része vagyunk a te népednek. Ez a mi azonosságunk. Te vagy Úr Jézus, aki megvásároltál, és a te néped, ahova belehelyeztél, és csak köszönjük, Urunk, ezt a találkozást veled, hogy felkészítetted a szívünket, és már találkozhattunk, és azért imádkozom, hogy adj nekünk központosítást a te igédre, hogy meg tudj szólítani bennünket továbbra is Jézus nevében. Amen. Amen. Így az elmúlt, azt hiszem, 2 hete emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy család kontra bírósági tárgyalóterem. És hogy csak láttam valakit, bocsánat, de nem mondom ki a nevét, mert nem szereti, ha kimondom. Tehát család kontra bírósági tárgyalóterem, hogy az ellenségnek, sátának az a vágya, hogy a hívő mindig a bírósági tárgyalóterembe találja magát. Mindig a lelkiismeret csatájába legyen elfoglalva, és ebbe legyen elfárasztva. És Isten pedig kiemelt bennünket a 40. Zsoltárba, és kősziklára helyezte a lábunkat, magas helyre emelt fel mindannyiunkat, mennyei helyekre a Jézus Krisztusban, és az ő családjába helyezett, ahol Jézus Krisztus vérén keresztül meg vagyunk vásárolva, meg vagy mosva, meg vagy tisztítva, és békességre jutottál Istennel, és békességre jutottunk Istennel. Ez Róma 5.1. Azt mondja, hogy megigazulván azért hit által békességünk van az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ezt a békességet nem én értem el, nem te érted el, nem ezek a kezek érték el, nem az akaraterőnk érte el, hanem Jézus Krisztus hozta el nekünk a kereszten keresztül. A kereszt vére által meglettünk békéltetve Kolossé 1-ben, és most békességünk van az Istennel. És ez a van, ez a görögben, ez folyamatos jelen, ami azt jelenti, hogy a hívőnek békessége van Istennel Jézus Krisztus vérén keresztül. Folyamatosan ez megvan. Ez a család ide helyezett bennünket. Ez az örökségünk. Ez az, amit ő adott nekünk kegyelem által, és ez a kiinduló pontunk. Nagy különbség van az összes vallás közt, és a Biblia üzenete közt, a keresztény hit közt. És a nagy különbség az az, hogy minden egyes izmusban, vallásban, vagy emberi elképzelésben eljutsz valahogy, eljuthatsz esetleg ide, ez a végcélod, hogy eljuss az Istennel való békességre, eljutsz oda, hogy a bűneid hát minél kevesebbek, és eljutsz az üdvösségre, ha esetleg talán, ezt nem tudhatod, ebben nem lehetsz biztos, esetleg a végén, ha sikerül számodra. Ez a végcél. A keresztény hitben, a Biblia üzenetében ez a kiinduló pont a hívő számára Jézus Krisztuson keresztül, hogy eljutottunk ide. Mi innen indulunk, mi egy magaslatról éljük az életünket. Egy magaslatról harcolunk. Egy magaslatról küzdünk, nem azért, hogy eljussunk a magaslatra, hanem az életbe így megyünk bele egy magaslatról. Micsoda különbség ez. És beszéltünk arról 2 Korintus 2.11-ben, hogy Sátán, ami azt jelenti, hogy az ellenségnek mi nem vagyunk tudatlanok az ő szándékaival kapcsolatosan, hogy le akar bennünket innen vinni, és nem tud kivinni minket helyzetünkben, mert oda lettünk helyezve, és aki oda helyezett, az nagyobb mindennél. János 10.28-tól 31-ig senki nem ragadhat ki bennünket az Atya kezéből, senki nem ragadhat ki téged és engem Jézus Krisztus kezéből, mert ő nagyobb mindennél, de mégis a tapasztalatunkba levinni ami a lelkiismeret szintjére, ahol egy tárgyaló teremben találom magam, és a felkiáltó jelek helyett kérdőjelek vannak az én elmémben. Össze vagyok zavarodva. És azt mondtuk, hogy az első kérdőjel, vagy az első kételkedés az Istenre vonatkozik. Hogy csak ugyanazt mondta Isten, vagy Isten valóban jó? Ő valóban szeret? Hogyha ő valóban jó lenne, akkor jó, akkor miért van ennyi problémád? Ha ő valóban törődik, akkor miért vannak az életedben olyan helyzetek, ahol esetleg nem látod a megoldást, vagy miért van az az egészségügyi probléma, miért van az az anyagi helyzet, miért van az életedben az, ha ő valóban szeret. És ez már az Édenkertjétől kezdve, ez az ő szándéka, ez az ő stratégiája, ez az ő módszere, hogy hoz, és azt mondja, hogy Isten valóban olyan jó. És emlékeztek, nem prédikálom el az üzenetet, még egyszer, bár meg vagyok kísértve rám, de 2 héttel ezelőtt ez volt az üzenet, meg tudod hallgatni, meg tudod nézni még inkább, mert most már meg is lehet nézni. Rákattintasz ott egy valamire, és valami jön, oké? Oké, ennyire egyszerű. Úgyhogy hála Istennek, az a valami, ami jön, és amire kattintasz, oké? Úgyhogy, és amint meg akarja kérdőjelezni, mondtuk azt, hogy Isten szeretetét nem úgy mérjük, hogy belenézünk a zsebünkbe, vagy ránézünk a körülményeinkre, hanem Isten szeretetének a végső mércé, és Isten jóságának a végső mércéje a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt. Isten ennyire szeret. Isten ennyire elkötelezte magát, és az életünknek a részletei az az előtérben van, de a háttérben, függetlenül attól, hogy mi történik, ott van a Golgotai kereszt, amit Isten Jézus Krisztusban tett veled, és velem, és ez örökre szól, és ez örökre tart. Józsefnek az élete ment 13 éven keresztül lefelé. Mégis az írás azt mondja, hogy Isten vele volt. Az ő körülményei lefele mentek, de ott volt valami nagyobb, valami örökké valóbb. Aztán utána mondtuk azt, hogy a másik terület, ahova Sátán akar vinni a bírósági tárgyalóteremben, az mi életünkkel kapcsolatosan. Hogy mi felettünk legyen ez a kérdőjel. Emlékeztek? Beszéltünk arról, hogy ő a vádló. És mi vagyunk a vádlottak, ő a vádló, és azt mondja, hogy nézd, mit tettél, nézd, ki vagy. Ha valóban Isten fia vagy, akkor hogy gondolhatsz ilyet? Hogy tehetsz ilyet? És legyenek ott a kérdőjelek, és legyen ott az elbizonytalanodás. És a hívő ne egy magaslatról élje az életét, hanem mindig ebben a bírósági tárgyalóteremben küzdjön, és menjen el az energiája, azzal, hogy bizonyítsa magát. Emlékeztek? Máté 3:17, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, mondja az atya Jézusra, és Máté 4, rögtön a következő fejezet. Ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy, ez az én szerelmes fiam, ha Isten fia vagy. Oké, és a hívőnek... csak rá kell támaszkodni mindarra, amit az Úr Jézus tett. Jézusnak a vére a mi győzelmünkhez. Jelenések 12, azt hiszem a 10. vers, nem, 12. vers. Legyőzték őt, az ördögöt, a bárány vérével, és az ő bizonyságtételüknek beszédével. Nem kímélték életüket, mint halálig. Legyőzték a bárány vérével. Oké? A harmadik terület. A harmadik terület, és most erről szeretnénk röviden beszélni, ahol be akarja hozni ezeket a kérdőjeket, és ahol be akar vinni egy tárgyalóteremben. Az első az Istennel kapcsolatos, ő valóban jó, a másik az veled kapcsolatos, de mi kihirdetjük, hogy nincsen károsztatás azoknak, akik a Krisztusban vannak, el vagyok fogadva és rejtve a Krisztusba, és a harmadik a testvérünkkel kapcsolatos. Testvérünkkel. Jenzsek 12, 10, olvassuk együtt, idéztem már, de olvassuk. És nagy hangot hallottam a mennyből, Jenzsek 12, 10, amely ezt mondta, most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa és a Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Az ördög, ő a testvérek vádlója. Ő a testvérek vádlója. Az ő a szívének a vágya az az, hogy az én szívembe vád növekedjen fel, vád szülessen meg, egy vád irat szülessen meg emberekkel kapcsolatosan, a testvéremmel kapcsolatosan. És ez a vád irat, ez hízzon. Ilyen lehet a gyülekezet élet, mikor egy gyülekezetben hívők nem értik Isten kegyelmét, Krisztus vérét, és azt, amiről fogunk ma beszélni, akkor hízik ez a vádírat. És így telnek az évek, és csak így ilyen vádírat és vádpontok, hát ez híznak az Árpi ellen, meg a Peti ellen, meg István ellen, Ne gondoljatok magatokra, csak úgy mondtam valamit, jó? Tehát ne vegyétek személyes, csak úgy mondhattam volna én ellenem, Anna-Mari ellen, Zsolti ellen, így ott vannak ezek. És mikor a hívő nem vesz észre, és a hívő nem érti meg az ördög szándékait, hanem benyeli ezeket a vádakat, akkor képzeld el, hogy ahogy telnek, és ez nagyon fontos, telnek a hetek, telnek a hónapok, telnek az évek, és egyre súlyosabb lesz az ő szíve. Egyre inkább telve van ítélkezéssel, telve van keserűséggel, telve van vádakkal. És ez megfojtja az ő életét a gyülekezetben. Megfojtja az ő szellemi életét, az ő személyes szellemi életét. És ez megfojt egy gyülekezetet. Egy idő múlva bárhova fordul, vannak vádpontok. Mert biztos, hogy Zsolti adott lehetőséget arra, hogy meglássam az ő hiányosságát, vagy az éretlenségét, vagy a bukását. És most ez nő. És lehet, hogy a végén maradt pár ember, aki úgy kóser, aki úgy rendben van, de aztán mások pedig nem. És Sátán felépítette ezt a falat a Isten gyermekének a szívébe, ahol vannak kóser emberek és nem kóser emberek, testvérek. Vannak emberek, akik rendjén vannak, ők rendjén vannak, és aztán olyanok, akik nincsenek. És ez az én szívemben van, ez a bírósági tárgyalóterem. És nagyon nehéz így élni. Máté 7:1 azt mondja, hogy ne ítéltess, amilyen ítélettel ítélsz, olyannal ítélnek téged, és ez megfojtja a szellemi életünket, mert nem Isten szemével nézünk egymásra, és fel kell ismernünk, hogy van a vádló. Emlékeztek, azt mondtuk, hogy ez az ő, majdnem azt mondtam, hogy szolgálati feladata, de igazából munkaköri leírása. Ő 24 órában, éjjel és nappal vádolja a szenteket, vádolja a testvéreket, és építeni akarja a mi szívünkbe a vádpontokat. És nagyon érdekes dolgok jöhetnek, és ez kibukhat, mikor esetleg beszélsz valakivel, és aztán esetleg érintesz egy olyan területet az ő életébe, vagy egy olyan téma jön fel, és csak rájössz, hogy ő számon tartja, ami 5 éve történt, meg 6 éve, meg 8 éve, meg 3 éve, meg 1 éve, és hogy micsoda memória, micsoda intelligencia, micsoda, tudod, egyszerűen csak emlékszik. Emlékeztek erre, hogy van ez a mondás magyarul, van ez, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Megbocsátok, de nem felejtek. Tudod, hogy ez nem biblikus? Mi ezt nem hisszük. Mi megbocsátunk és felejtünk. Ez az, amit Isten ígért tanít. Ő elfelejtette a mi bűneinket. Zsidók 10:17-ben. Ő elfelejtette. Úgyhogy a gyerekemnek nem mondom azt, hogy figyelj, megbocsátok, de nem felejtek. Nem is mondom azt, mikor valamit újból elszúr, hogy már megint ugyanazt csináltad, mint a múltkor. Mert felejtek. Ugye, nem ez a kommunikációnk, és nem ez a kommunikációnk egymással, hanem le van húzva a WC, le van húzva, és elment minden, és tiszta lap. És ez fontos. Fontos, hogy tanuljam. Róma 14:4. Az egész Róma 14, azt érdemes. Róma 14:4. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Wow, milyen jól megvan fogalmazva, nem? Hé, ő a te szolgád, a melletted ülő, a testvéred, ő a te szolgád? Nem, kinek a szolgája? Meg ő kinek a szolgája? Ki az ő ura? Te vagy az ő ura? Nem, ő Jézus Krisztus az ő ura. Akkor ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Nem? Azt mondja, a tulajdon urának áll, vagy esik. Ugye, tulajdon ura előtt áll az a szolga, vagy esik. Nézd csak meg itt Pál apostolnak a szívét és a bevégzett munka megértését. De meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Tudod, nem azt mondja, hogy majd meglátjuk, azt mondja, meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. De ez nem a te részed. Ez nem a te részed. A gyülekezet élet olyan dicsőséges, csodálatos és nagyszerű, mikor megértem az én részemet. Valaki ezt mondta, ezt olvastam egy professzor egy teológián ezt mondta mindig a diákoknak, hogy fiatal urak, ezek szerint srácok voltak ott, fiatal urak, hagyjuk meg sátánnak a piszkos munkát. Tudod, a vádlásnak a piszkos munkát. Hagyjuk meg sátánnak a piszkos munkát. Ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Ez az a fajta tárgyaló terem, bírósági tárgyaló terem szíve. Találtad már magad ebbe? Hányan tudjátok, hogy miről beszélünk ma? Hé, olyanok vagytok, mint én, természet szerint. Így van? És olyanokká formálunk, mint Jézus a szellem szerint. Oké? Hogy amikor így kérdőjelek jönnek, és vannak, és méricskéljük a testvérünket, vagy megkérdőjelezgetjük, vagy ítélgetjük, vagy megvetjük, vagy bizalmatlanok vagyunk, hogy az én létszemet neked meg kell ugranod, az én létszemet át kell ugranod, és ha az én létszemet te átugrod, akkor te rendben vagy számomra. Ha az én létszemet nem ugrod át, akkor nem vagy rendben számomra. És én, hogy hé, és ki vagy te? Ezt mondja, Róma 14. Ki vagy te? És persze ezt nem mondja. És mi a te létszed? Ki vagy te? Kit érdekel a te létszed? Ez nem számít. Nem te vagy az ő ura. Isten az ő ura. Isten az ő ura. Nekem nem kell méricskélnem. Így a lépcsőn, valamelyik lépcső alkalom után, így, ahogy prédikáltam a lépcsőn egy hónapja, volt egy fiatal ember, aki állt a lépcső tetején. 21 pár éves fiatal ember lehetett. És csak így hallgatta az üzenetet. És csak ahogy így beszéltem, így arra gondoltam, wow, milyen nagyszerű, mert tudom, hogy vannak itt jó néhányan a gyülekezetünkben, akik a lépcsőre jöttek legelőször, és itt vannak, és aztán megtértél, vagy így jutottál közel Istenhez. Úgyhogy mikor végén befejeztem, gondoltam, hogy rögtön oda megyek hozzá, mert csak wow. Úgyhogy fogtam, és oda mentem hozzá, nyújtottam a kezem, nem láttam, hogy volt benne egy hezitálás, ahogy fogadja ezt, és gondoltam, hogy ja, nem hívő. Aztán kiderült, hogy hívő. Kiderült, hogy ja, ahogy kérdezte, hogy meg tudnád fogalmazni, hogy miről beszéltél. Mondom, az előbb volt szó, de oké, megfogalmaztam. És ezek az emberek hívők itt lent? Mondom, hogy igen. És azt mondja, hogy biztos vagy benne? Hirtelen. A bíró előtt állok. Próbáltam összeszedni a dolgokat, mint hogy a bizonyítanom kellene bárminek is bárkit, vagy bizonyítanom kellene. És aztán mondta, hogy látott itt egy-egy embernél olyan dolgokat, amik nem egy hívőhöz méltóak. Nem tudom, mi volt, én nem láttam. Legalábbis nem ezzel a szemmel járok, kelek. Tudod, és volt egy majdnem a de nem tudom azt mondani, hogy kellemes, egy kellemetlen 5-10 perces beszélgetésünk, ahol ő csak, kemény volt, így keményen, és használta az igét, de nem megfelelő kontextusban használta, és kemény volt. És ja, így arra gondoltam, hogy wow, Micsoda szív. Tudod, hogy van ilyen? Tudod, hogy van ilyen trend? Tudod, hogy hívőknél lehetséges az, hogy összejönnek, és a Bibliával egymást fejbe verik, szolgálnak egymás felé, egymást fejbe verik, hogy méricskélik, hogy kérdőjelezik, hogy szétszedik, ízekre szedik, nagyító alá teszik, mikroszkópon keresztül nézik egymást, azzal a szándékkal, hogy majd megjavítják egymást, vagy majd megjavítják a saját életüket. Törvényeskedő, gondolkodású. És a törvényeskedésnek megvan az az illúziója, hogy dolgokat rendbe tesz. Mert ahogy ezzel a sráccal beszélgettem, olyan magabiztosság volt benne, hogy majdnem én is megkérdeztem, hogy én hívő vagyok-e. Nem is tudom, úgy értem, én még szoktam vétkezni. Tudod, oké, tudod, a törvényeskedésnek van egy olyan illúziója, hogy az rendbe teszi a dolgokat. Az kitakarítja a szemetet, és onnantól kezdve csak teljes leszel hittel meg mindennel, meg csak... De aztán a törvényeskedésnek megvan a korlátja, és aztán a halála Róma 7-ben halálthoz egy személy lelkébe, halálthoz egy közösségbe, halálthoz egy gyülekezetbe, elválasztáshoz, és Sátánnak a nagyszerű eszközét a vádlás, a befeketítés és a szakadás hozza egy közösségbe, amikor ez a szív, ez a farizeusi szív ott van, hogy én vagyok valaki, te pedig ki vagy. És ez annyira más az Úr Jézusnak a szíve. És ezt élvezzük, és ezt gyakoroljuk, és ezt tanuljuk, és ezt élvezzük a gyülekezeti életben, ahogy ezt megtaláljuk, hogy az Úr Jézus szívét. Nézzük meg 2 Korintus 5-öt, 16-17. Azt mondja, hogy úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk te szerint. 2 Korintus 5, 16-17. Sőt, ha ismertük is Krisztus te szerint, többé már nem ismerjük. Álljunk meg itt. Mit mond ez? Hogy ezentúl senkit sem ismerünk te szerint. Hogy nem így gondolkodunk egymásról. Tudod, nem úgy gondolkodunk egymásról, hogy először is mondhatjuk azt, hogy igen, vannak itt köztünk jó módú gazdag emberek. Ennek mi köze van bármihez is? Egyébként nincsenek, ne aggódj. Mindazok vagyunk. Így van? Mindazok vagyunk. Így van? Hát lehetünk szegények. Úgy értem, van, hogy még várjuk a gondoskodás valamire, de hogy lehetünk szegények, ha egy ilyen gondoskodó Istenünk van. Így van. Vannak itt köztünk diplomások, meg doktorok, meg akárkik. Igen, lehet, de hogy nem így nem ezen a szinten gondolkodunk egymásról. Nem ismerjük egymást tesz szerint. Azt mondja, hogy Jézus sem ismertük tesz szerint. Tudod, nem az, hogy igen, ő Názáret, tudod, 6. utcájában, tudod, élt ott a játszótér mellett, ott nőtt fel, és mindig abba a boltba járt, úgyhogy tartsátok meg azt a boltot még jó pár száz évig, mert Jézus abba a boltba vásárolt. Ezek irreleváns dolgok, ezek nem lényeges dolgok. Nem így gondolkodunk egymással, nem az emberi érdemek, vagy ki mit ért el, vagy ki mit nem ért el, vagy kinek milyen van. Ez rendben van. Egy másik dolog, zárójelesen, nem is turkálunk egymásnak a zsebébe, vagy egymás dolgaiba, mert megértjük, hogy Isten előtt vagyunk mindannyian. Olyan nagyszerű az, amikor ezt így tanultam és hallottam, hogy a gyülekezetért ez nem arról szól, hogy mindenkiről tudok mindent, és egy idő múlva mindenkinek tudom minden dolgát. Nem. Isten előtt járunk. De szeretjük egymást, nem ismerjük egymást tesz szerint. És nem ismerjük egymást egymás bukása szerint, vagy gyengesége szerint, vagy éretlensége szerint, vagy hiányossága szerint. Pedig mindannyiunknak van jócskán, hanem mi szerint ismerjük egymást. Krisztus szerint ismerjük egymást. Krisztus szerint, a kereszt szerint. 17. vers. Így folytatja. Többé már nem ismerjük egymást, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden.
Krisztus szerint ismerjük egymást. Ez annyira felfrissítő. Ez annyira csodálatos, mikor ezt kezdeményezzük egymás felé, és ezt fogadjuk el Istentől szüntelen, hogy a Krisztus szerint ismerni, az új teremtés szerint, amit nem mi csináltunk. Ez annyira friss. Emlékszem így az életemben arra a pontra, amikor így, hogy mondjuk azt, I kept records. Strigulákat húztam, strigulákat húztam. És csak így emlékszem, hogy ott voltam Budapesten a gyülekezetben, több száz ember, és csak így, ahogy megtudtam dolgokat, csak eljutottak hozzám, így a szívembe húztam. Nem akartam húzni strigulát, csak még nem ismertem az ő sátán szándékait és ki Jézus szívét, még nem ismertem eléggé, és húztam strigulákat, és így emberek estek ki, úgymond a látóteremből, ahol igyekeztem most már kerülni, nem direkt, egyszerűen csak igyekeztem eliminálni az életemből őket. És azt vettem észre, hogy a szívem kezd nehézzé válni, kezd súlyossá válni, megy el az örömöm. Egy ítélkező szív növekedett fel bennem. És aztán így Pásztor Briannel is beszélgettem, vagy csak prédikált, már nem emlékszem, de csak így Isten irgalmáról és szeretetéről, gyakorlatba Krisztus testé, mert csak így Isten tanított erre. És azt mondtam, hogy én nem így akarok, én az új teremtés szerint. Én ezt akarom. És csak úgy, ahogy Isten Krisztus vérén keresztül lát engem, és az angyolok örvendeznek, mert Krisztus vérére néznek az irgalom székén, a frigyládán, a kérubok, a vérre néznek, és az betakar dolgokat. Ugyanúgy én szeretném a testvéreimet Jézus vérén keresztül látni. Csak szeretném ezt, mert tudod, mit ad ez? Életet ad a halál helyett. Új teremtés. Ilyen nincs egy munkahelyen, ilyen nincs egy cégnél, ilyen nincsen sehol. Ez Istennél van, Krisztusnál van, és Isten népénél van ez a lehetőség, hogy egymást Jézus Krisztus vérén is örvendezünk. És igen, vannak hiányosságok. Még megismerjük egymásnak a, tudod, éretlenségét és szerencsétlenségét. Lehet, de nem ezen keresztül akarjuk látni egymást. Mert Sátán vádló és szétválasztó. Ez a szó, hogy diabolos. Ez azt jelenti, hogy az ördög. Az ördögnek ez az egyik, a görögben ez azt jelenti, hogy ördög. Ez azt jelenti, hogy szétdobáló, szétverő, széttörő. Ő szét akarja verni az életemet, azáltal, hogy az ő nézőpontját hozza be, figyelj, természeti gondolkodáson keresztül. Mi kerül ki a természeti gondolkodás? Igei gondolkodás a szellem által. Ezzel kerüljük ki a természeti gondolkodást. De szét akarja verni, hogy természeti gondolkodáshoz be az életembe. Szét akar verni egy gyülekezetet. Szépen lassan, hogy behoz természeti gondolkodás tagok felé, ahol elkezdenek hajszárepedések keletkezni, és vannak tisztább és kevésbé tisztább, nagyszerűbb és kevésbé nagyszerű, első osztályú és másodosztályú és harmadosztályú és negyedosztályú keresztények. Figyeljetek, ebben a gyülekezetben nincsenek első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, negyedosztályú keresztények, csak első osztályúak vannak. Mert Jézus Krisztusnak a vére mindannyiunkat első osztályúvá tett. És nem kell egymás léceit, figyelj erre, nem kell egymás léceit igyekezve átugrani. És fontos, hogy így gondolkodjunk egymáson, és fontos, hogy legyen ez a megértés. Neked nem kell az én lécemet átugranod. Isten ments! Isten, ki vagyok én? Akár mondhatom ezt, mint a gyülekezet pásztora, ki vagyok én? Senki. Isten szolgálja. 1 Korintus 3. Azt mondja, Pál Apollós vetett, Pál öntözött, Isten adta a nevekedést. Mi senkik vagyunk. Ó, a pásztornak itt van ez a léce. Nincsen. A pásztor tanítja Isten igéjét. Bátorítja Isten népét. Krisztus testében van. De nincsenek léceink egymás felé, hanem Krisztus vérén keresztül látjuk és gondolkodunk egymásról. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé új jelet, minden. Lehet, hogy persze van benned egy ilyen, hogy hát valószínűleg csalódtak bennem. Azért, mert sok mindenki már csalódott benned, és te is sokszor csalódtál magadban, csak úgy, hogy én is sokszor csalódtam már magamban. De olyan nagyszerű felfedezni azt a frissességet abba, hogy Isten nem csalódott bennünk. Ugye teljes mértékben csalódott benned, meg bennem, ezért küldte el a fiát, Jézus Krisztust. Mert menthetetlenek vagyunk önmagunktól. De Jézus Krisztusba helyezett, és most már nem mérce van, nem létsz van, hanem vér van, és a véren keresztül szolgálunk egymás felé, és látjuk egymást. Róma 15.7, még nézzük meg ezt, Róma 15.7. Csak tetszik ez nekem ez a vers, és persze újból és újból visszajön az Újszövetség lapjain, ezt érdemes tanulni, ez azt mondja, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mi az én részem? Csak fogadjátok be egymást. Ki a példa a befogadásra? Ki az úttörő? A pionír? Ki megy elől? Ki mutatja a példát a befogadásra? Krisztus az Isten dicsőségére befogadott bennünket. Minket? Figyelj! Ilyen sokszínű, ilyen különböző tapasztalatokkal bíró, különböző háttérből jövő, figyelj, különböző személyiségekkel bíró, van köztünk introvertált, extrovertált, mindenféle személyiségjegyekkel bíró ember. Mindezt Krisztus befogadta, igen, befogadta. Nem csak, hogy eltűri, befogadta, örül neki. És mi kivetítjük, tanuljuk ezt, kivetítjük egymás feje felé. Emlékeztek? Szoktuk ezt mondani. Egy tízes, 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 tízes pontszám. Tízes, az a maximum, tudod? Tízes, 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 tízes. Oké, fejezzük be ezzel. Mielőtt az Úr Jézus a keresztre ment, volt egy imája. A főpapi imádság. János 17-ben azért imádkozott, hogy az ő népe egy legyen. Hogy az a szeretet, ami az atyának van a fiú felé, amit a fiú adott nekünk, az legyen egymás felé. Azt mondjuk, hát jó, nem volt olyan nehéz, hogy az atya szeresse a fiút, mert a fiú tökéletes. De nekünk szeretni egymást. De hogy ez a szeretet, ami ez az agapé szeretet, ez az egység, ez a tízes. Figyelj, amikor levegő van közted és valaki közt. Levegő. Akkor oda sok mindent sátán be tud ültetni. Tapasztaltad már? Az elmébe, a szívbe és kommunikációba. A kommunikáció az utána jön, az elmébe, a szívbe. Mikor valakivel van egy levegő, egy távolság, bejön egy távolság. Absalomnak a szívébe felépített egy összeesküvés Dávid ellen, az ördög. Csak távolság volt, és építgette. Míg a legvégén a szívébe, ami felnőtt, erősebb volt, mint Absalom maga. Hihetetlen. Tudod, hogy az ördög soha nem kapkod? Neki mindegy. Hogy most vesz ki téged meg engem a futásból, vagy 5 év múlva vesz ki engem, vagy téged a futásból, vagy 10 év múlva. Most építgeti a dolgot, építgeti a szívben, apránként. Oké? Mi a megoldásunk? Most halljuk az ige kardja, amit hallunk, olvasunk, tanulmányozunk, tréningezve vagyunk benne, a szellemben járás, Krisztus testének az objektivitása. Ez csak annyira fontos, hogy a magaslatokat ledöntse a szívünkbe, amiket sátán próbál építeni. De ahogy építgeti ezt, és ott van ez a távolság, és oda be akar tenni gyanakvást, és méricskélést, és kérdőjeleket, és be akar vinni a bírósági tárgyalóterembe. Tudod, hogy mit érdemes ilyenkor betenni oda a légüres térbe? Vagy a mikor levegő van köztünk? Agapé szeretetet. Krisztus vérét, agapé szeretetet. Agapé szeretetet. Agapé szeretetet. Agapé szeretet. Így akarok a másikról gondolkodni. Így akarok beszélni róla. Így akarok felé kezdeményezni. Így akarok tenni. Agapé szeretetet. Miért? Mert Isten is ezt teszi Krisztusban velünk. Mindig behozza oda, amikor Sátán vádol, emlékeztek? Józsué az Zakariás 3-ban, akkor agapé szeretetet. Agapé szeretetet. És oda behozzuk, és kitölti azt a teret. És csak ott van Isten agapé szeretete egymás felé. És tízes van egymás feje felett. Róma 13:8. Tudtad, hogy van egy tartozásom? Tartozok mindannyiótoknak. Csak úgy, ahogy te is persze tartozol mindannyiunknak. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik embert szereti, az betöltötte a törvényt. Csak azzal tartozatok. Wow. Tudod, ez az igazi szabadság. Ez az igazi szabad élet. Amikor azt mondom, te nem tartozol nekem semmivel. Én azonban tartozok neked azzal, hogy szeresselek téged. Egyébként is, mire való ez a földi élet? Arra, hogy megszedjük magunkat? Vagy arra, hogy minél kényelmesebben, komfortosabban jussunk el a sírig, minél kevesebb problémánk legyen a sírig, vagy miről szól ez a föld élet? Nem arról, hogy tanuljunk szeretni Isten szeretetével, hogy leleplezzük is Krisztus szeretetét egymás felé. Nem ennek a gyakorlásáról, hogy Jézus azt mondta, hogy aki a legnagyobb akar köztetek lenni, Máté 20, a 28 és 28 előtt, az legyen mindenkinek a szolgája. Szeretnék mindenkinek a szolgája lenni. Tudod, csak azért, mert megtapasztalom azt, hogy Jézus Krisztus, aki a legnagyobb mindenkinek a szolgája lett, és engem szolgált a kereszten. És engem szolgál, betölti a szükségeimet, találkozik velem a mély gödörbe. Úgyhogy hagyj legyen a gyülekezeti életünk ennek a kifejeződése. Hagy növekedjünk ebbe, csak így, csak hálás vagyok a gyülekezetünkért. És olyan jó ezekről a dolgokról beszélni, így valaki kérdezi tőlem, mondhatom Árpi? Így Árpi csak mindig így gyanakszik, nem? Mindig így azt mondja, hogy mindig olyan dolgokról beszélsz, ami nem is probléma itt a gyülekezetben. Olyan dolgokra, nem ezt látom a gyülekezetben. Nem látom, hogy ez probléma lenne. És tudod mit? Lehet, hogy igazad van, így van. Nem hiszem, hogy ez alapvetően. Azt gondolom, hogy igen, ez mindannyiunk szívébe probléma, amiről ma beszélünk. Egy, kettő. Nem probléma a gyülekezetben, de nem. A prédikálás az nem probléma megoldás. Most problémák vannak, és ezzel bánni kell. Hanem ez sokszor preventív. Isten tanít bennünket azért, hogy ne növekedhessenek fel a problémák. Isten tanácsot ad, ezért nagyszerű ifjú házasnak lenni, és szeptember 3-án is eljönni a házasrandira, tanáccsal élni, csak azért, mert nem akkor kell felocsúdni, mikor problémák vannak. Sokszor olyankor nagyon nehéz megoldani, hanem időben, jó előre, preventíven Isten tanít. És mikor nőnének fel a dolgok, felismerem. Hát erről tanultam, erről hallottam, Isten erről tanított engem, és tudok bánni vele. Amen. 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 Oké, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Az, hogy te nem hogy a te
kezdeményezésed felénk az egy magasabb úton van, egy magasabb szinten van, mint ahol a mi problémáink vannak. Köszönjük, hogy te tanítgatsz bennünket. Tanácsolgatsz bennünket. Te beszélsz a mi szívünkhöz, hogy ma este is kaphattunk itt egy kicsit és ott egy kicsit szabályra, új szabály, valamit tőled, amit elrejthetünk a szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te Krisztus vérén keresztül látsz bennünket. Köszönjük, hogy ez az a szemüveg, amelyet nekünk adtál. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetben szellemmel ben élhetünk, és nem kell, hogy hústest szerint éljük a Krisztus teste életet. Köszönjük neked. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ez a gyógyulás helye a gyülekezet. Ez az átformálódás helye. Ez a menedék a te néped. Ez az igazságnak a helye. Ez az irgalomnak a helye. Ez a bölcsességnek a helye. Köszönjük. Köszönjük, hogy gazdagok vagyunk. Még akkor is, amikor körülményeinkben vannak dolgok, amelyek még nincsenek megoldva, csak gazdagok vagyunk azért, mert te velünk vagy, és azért, mert a néped velünk van. Köszönjük. Dicsekszünk ebben, örülünk ebben. Jézus nevében. Amen.
nem számít, mit tettem, nem számít, hol jártam, hogyan is buktam el, mert újra fel. Számít, hol jártam, hogyan is buktam el, mert újra felemelsz, elvetted szégyenem, elfogadsz teljesen, igaznak nevezel, és most már nem számít, mit tettem, nem számít, hol jártam, hogyan is buktam el, mert újra felemelsz, elvetted szégyenem, elfogadsz teljesen, igaznak és most már elfekedjen.
Wow. Hányom felé szolgált az Úr ma? Oké, ez jó. Köszönjük, Urunk. Pál apostol azt mondja a tesszalonikabeli hívőkről, hogy ti én örömöm, én koronám, mi a harmadik, amit mond? Dicsekvésem, koronája, ti örömöm, koronám. Valakinek eszébe mi volt a harmadik? Azt mondja, egy tesszalonika 2:19. Tudjátok, hogyha megnézed az új szövetségi leveleket, mindegyik gyülekezetnek meg volt a hiányossága, küszködtek is valamivel, egyik sem volt teljes önmagában egy ilyen értelemben, mégis azt mondta, tién örömöm, tién koronám, tién dicsekvésem, tudod, ti vagytok az én dicsekvésem az Úr Jézus eljövetelekor. Ez az Úrnak a szíve, ez az Úrnak a szíve. És egy dolog egy helyi gyülekezetben lenni, ami egy ámulatos dolog, egy másik, aztán ebben nyugodni. Tudod, amikor valaki lubickol, mert megérti, hogy az Isten rendje, az Isten akarata, megteheti a Isten szeretete miatt, kegyelme miatt, lubickol. Hányan mondanátok azt, hogy az elmúlt egy évben így a lubickolásban így egy picit Isten tanított téged, növekedtél. Mit jelent egy helyi gyülekezetben lubickolni? Oké, ez jó. Tudd, hogy ez Isten szándéka. Nem az, hogy a világban lubickoljunk, tudod, farkas törvények közt lubickoljunk, vagy hogy partra vetett halak legyünk. Nem Isten terve, ha már a nyájat hozzuk, akkor az nem lubickolás, de hogy benne legyünk a nyáj közepén. És tudod, van egy olyan gondolat, hogy hát én szeretem a gyülekezetet valahol ott, az afrikai gyülekezeteket. Nagyon szeretem. Meg ott Nepálva, mert ott most igazán nagy-nagy ébredés van. Azt nagyon szeretem, azt a gyülekezetet. És aztán Isten odabököd. És mi van ott a karodnál lévő testvéred? Mi van az a gyülekezet, ahol vagy? Ez olyan, mint hogyha valaki azt mondja, én nagyon szeretem ezt a házasság dolgot, meg ez a házasság egy álmulatos dolog. És szereted a feleségedet? Oké, okay. Tudod mit? Tudod mit? Szeresd a valódit. Ez a valódi gyülekezet. Még egyszer. Ez a valódi gyülekezet. Ez a valódi gyülekezet. Ez a valódi gyülekezet. Miért az ott nem valódi? De az is. Az is. De nem neked. Nem neked. Úgy értem. Igen. Igen. Abszolút az. Nekünk is. Azon a szinten, ahogy megértjük Isten beszédét, az. De ez a valódi gyülekezet. Ez. Itt szentel meg Isten bennünket, nem ott. Itt formál. Itt tanít szeretni. Itt tanít szolgálni. Itt tanít elkötelezettnek lenni. Figyelj, most jön egy nagy. Itt tanít megbocsátani. Nem ott valakit. Én nagyon szeretem a megbocsátást. Ezek ilyen, hogy hívjuk, mi ez? Ideák, vagy idea. Megbocsátás. Igen, de megbocsátasz. Így van? És mindannyian ilyen ideológusok vagyunk. Nagyon szeretem. Szeretem. És aztán Isten lehoz bennünket a helyi gyülekezetbe, az ideológusból, a gyakorlati emberré. Adtam a szellememet. Csak projektáld be, most ez egy új szó, az agapé szeretetet. Agapé szeretet. És tudod mit? Egy másik álmodatos dolog, hogy a Szent Szellem pedig dolgozik a szívünkön. A Szent Szellem dolgozik, és én hálás vagyok a Szent Szellemért, végtelenül hálás vagyok, mert enélkül nyenyó lenne az életem. Amen? Amen, mondtatok, hogy enélkül az én életem nyenyó lenne, így van? A tied is nyenyó lenne, amen? Oké, okay, köszönjük. Azt mondja, egy teszünk a 4:9-ben, hogy Pál apostol hálát ad, a teszünk a beliekért, hogy Isten maga tanította őket szeretni. Isten maga tanít bennünket. Isten nem azt ott, ez a valódi gyülekezet. Ők az én testvéreim. Ők Isten népe. Ja, az Úr Jézus bennünk dicsekszik velünk körül. Úgyhogy vannak még szendvicseink is a valódi gyülekezetben, ha? Vannak szendvicseink? Oké, okay. Hálát adunk a szendvicsekért is, meg a szendvicseket készítő kezekért, és házi feladat, tanuljunk lubickolni. Tudom, hogy görcsösek vagyunk olykor, tanuljunk lubickolni. Engedd, hogy szeretve légy, aztán egy kicsit szeretges meg másokat is, aztán rájössz, hogy igazán jó muri, mert Jézus ezekben a valódi dolgokban van benne. Amen? Amen? Isten áldjon bennünket. Sziasztok!